Szóval megvolt a Rathmore-féle diszkiadás 8 kötete édesapámnak, illetve hát a családnak. Ezt én végigolvastam, mint gyermek. Hát nem azt mondom, hogy mindent értettem, főleg nem mondjuk az Arisztofanész összes disznóságát. Noha arany eléggé világos, de ahhoz egy kicsit érettebbnek kell lenni. De viszont teljesen lebilincselt mindenestől, szóval nem volt számomra sohasem kétség, még akkor még nem is olvastam a hátrahagyott művek 4 kötetét, amit később az nem volt meg otthon, azt én vettem meg antikváriumba. A gimnáziumban szerencsém volt, először volt egy olyan magyar tanárunk, aki hát tulajdonképpen nem volt nálunk sokkal öregebb, tapasztalatlan is volt, meg szegénynek nem nagyon volt ízlése, de aztán őt elvitte a párt, mint olyan, úgyhogy lett egy olyan tanárunk, akit viszont az egyetemről rúgtak ki 56 után, és hát így bukdácsolt, mert mindenhonnan kirúgták, ez egy zseni volt, 25 nyelven tudott, és aranyt kiváltképpen kedvelte, de általában szerette kosztolányit is, meg madácsot is. A ragasztót az behozatta mindig az első órán, azzal kellett a magyar tankönyvünket beragasztani, és rá is ülni, hogy ragadjon, soha többé ne tudja senki se kinyitni, és mondta, hogy ezentúl pedig majd jegyzeteltek, mert én tanítani foglak titeket. Ezt meg is tette. De azért én tulajdonképpen ilyen dupla kanyaram, ezek így megalapozták a dupla csavarra jutottam közel aranyhoz, mert valamilyen oknál fogva én ott hagytam a magyar szakot másfél év után, és illetve hát nem hagytam ott, hanem felvettem a perzsát, és még a latin, meg a görög, meg a magyar, meg a finnugor mellé, erre kitört a botrány, és le kellett adnom a magyar szakot. Úgyhogy az egyetemen én aranyjal nem foglalkoztam, hanem eljött mondjuk perzsa lexikográfiába, és igaz, hogy arany is foglalkozott perzsa irodalomba, tehát még mindig benne vagyunk a bűvkörébe. Megvan a Julien Moore-nak a nagy 6 kötetes Firdausi kiadása, perzsa-francia kétjelvű, ezt arany hozatta az akadémiai könyvtárnak, és el is olvasta, mert úgy érezte, hogy hát perzsa természetesen tudni kell. Tehát, de én mondom, aranyt nem tanultam az egyetemben, a Németh Géza üzent, valahogyan megtudta, hogy én létezem, és hogy van neki egy ilyen posztgraduális arany szemináriuma, azon jó lenne, ha én részt vennék, és én akkor ott ragadtam. Publikáltam is az első nagyobb tanulmányomat az ITK-ba, aztán a Németh Géza féle tanulmánykötetbe, és hát ettől kezdve vagyok, mint filon se tudtam elszakadni aranytól. Most ő mint olvasmány is, meg mint téma is, olyan, hogy megunhatatlan, abbahagyhatatlan, és az ember egyre jobban érzi, hogy nem tud semmit. Tehát érzi, nagyjából azt érzi, mint arany írja a Dante mélységeiről, hogy vonza, és tudja, hogy az a végtelen olyan, mint az ég, ami benne tükrözik, tehát valahogy a rokon az istenséggel. Az ember ezt érzi. Ugye van is Király Lászlónak, ez nem az én találmányom, Király Lászlónak a bombója, hogy az öreg istent magyarul Arany Jánosnak hívják. Tehát finnugor mitológiai megjegyzés. De valóban úgy van, hogy hát ez hihetetlen gazdagság. Tehát ez a magyar nyelvnek a metafizikáját legjobban megragadó költő, aki egy kötőszónak az ironikus használatára is képes, de ezt ő nem találja ki, hanem mint meglévő lehetőséget fejti ki a nyelvbe, hogy a legegyszerűbb példákat mondjak, amikor elengedi magát, amikor nagyon rossz vagy gyenge költőkről elnéző mosollyal ír kritikát. Ezek a legtöbb kiadatlan, most kezdődött a kritikai kiadás új sorozata, Házfehér Katalin kötete az első már meg is jelent, amiben az eddig kiadatlan bejegyzéseit közlik, amelyek a Szalontai Könyvtárban vannak. De most visszatérve, tehát életemben, mikor először léptem át Románia irányába a trianoni és párizsi béke által megszabott határt, amely, mint tudjuk, elválasztja egymástól azt, ami gyalog is közel van egymáshoz, tehát Szalontát és Gesztet például, hogy arany életének két eseményét, fontos színhelyét is vegyük, akkor természetesen legelőször Szalontára mentünk Őszegi Péter barátommal, aki vezette a motort, én meg csak mint utas vettem részt ebbe a motorhoz, és akkor mentünk a Csonka toronyba. És különben zárva volt, mert nyári szünet volt, vagy valami, de találtunk egy srácot, aki ott foszizott. Kiderült, hogy éppen annak az édesanyja akkor az igazgató. Úgyhogy a mama fel lett zargatva, csonkatorony ki lett nyitva, mi bementünk. És hát aztán egyszer később a tévé arra akart engem rávenni, mikor csináltuk a Hungária Literát, a című sorozatot, vagy műsorfolyamot Gergely Andrásra, a Duna TV-nek, ugye rá akartak arra venni Derék barátaim, hogy a Kányádi ihletésére, hogy próbáljam azt a kalapot föltenni, ami ott van. Dehogy út, ami hozzám. Én úgy éreztem, hogy még a fogast megfogni, az is túl merész, tehát az is valami szentségtörésszerűség. Aztán a Nemzeti Múzeum, hát itt van közel, ott van előtte Pekár Gyula szobra, Toldi Miklósnak átszázva. Ezt mindig rettenetesen szerettem. Különben, ha ezt nem olvasom Szabó Dezsőnél, akkor is szerettem volna a Toldi, de így még szebb a dolog. Vagy készülök nemrég valami boszorkányokról szóló előadásra, és akkor olvasom azt, hogy a Szendrei Jákosról van szó természetesen, aki egy szalontai, Szendrei Zsigmondnak a fia, és aki a legjobb könyvet írta a boszorkányokról, mint néprajzos, tehát ő azt mondja, hogy a szalontai néphitet azt nagyon ismerte, hogy az ördög a föld alatt lakik, ezért ördögszart kell az eresz alá eltemetni, akkor nem jön be. Mert különben a ház alatt lakik, ott van a barlangja. Egy, kettő, amikor valamilyen nagy kémény szalad, abban lakik az ördög. Mivel kezdődik a Toldi? Szóval azért mondom, nem tudhatjuk, hogy mekkora kincs van a birtokunkban. Legyünk boldogok, áldjuk meg a jó Istent, köszönjük meg neki. Ennyit tudok mondani.